Most verszakban így azonban jobb után vágyódnak, tudnélik mennyi után. Ez a vágyódás, ezt úgy is lehet mondani, hogy az ember valamit el akar érni. Vagy úgy is lehet kifejezni szinonímaként, hogy nyújtózkodik valami után. El akar valamit érni. Kinyújtózkodik. Kitárul. Kitárja a szívét, vagy kitárja a kezét. És én ezt úgy nevezem, hogy a szent nyújtózkodók. Mondd velem, hogy szent nyújtózkodók. Nyújtózkodik. Vágyódik valami után. Ez a szent vágyakozók osztálya. Ez a szent vágyakozók csoportja. Vágyódik. El akar érni valamit. Látod? Ábrahám ilyen ember volt. Tudsz erre mondani? Jobb után nyújtózkodott, tudnélik mennyei után. És ma erről lesz szó, ez a jobb után. Hogy ezt miért tudta elérni? Hogyan tudta elérni? Mert készített nékik várost. Ezt Ábrahám megkapta hit által. 17-es verszak. Itt tartunk, a 17-estől olvasom. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte. Két dolgot rögtön meglátunk ebből az igéből. Az első dolog, hát sok dolgot, de két dolgot emelek ki. Próba alatt volt Ábrahám, a második pedig, közben pedig el is nyerte az ígéreteket. Attól, hogy valaki próba alatt van, attól még az ígéret örököse. 18-as verszak. Akiknek meg volt mondva, Izsákban neveztetik neked a mag. Úgy gondolkozván, hogy Isten a halálból is képes föltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Amen. Tehát Ábrahámnak a példája példa. Példa. Példa, hogy őt kövessük. Ma ezzel foglalkozunk, ezzel a témával, ezzel a hit általi cselekvéssel. Jakab leveléhez is gyertek, 2. fejezet. Gondolom tudjátok, előző, vagy 2 héttel ezelőtt erről már volt szó, dicsőség az Úrnak. Vissza fogunk térni mindjárt 11-hez, Zsidó 11-hez. Jakab 2, 21-től. Ábrahám, mi atyánk, nem cselekedetekből igazítatott témek? Felvívén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott néki igazságul. Nagyon szeretem ezt az igét. Beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott néki igazságul. Az Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, nem csupán hitből. Amen. Amit gyorsan le is kell szögezni, az az, hogy a szellemi életünkben, ahogy olvastuk a Zsidó 11-ben, vannak ígéretek, és az ígéretek mellett vannak próbák. Illetve, amit még le szeretnék szögezni, itt Ábrahám életével kapcsolatban egy pár dolgot. Az első dolog az, hogy Ábrahámnak a megigazdolása folytolatos volt, a miénk azonnali. Ábrahámnak a megigazdolása folytolatos volt, a miénk azonnali. Ábrahámnak a megigazdolása folytolatos volt. Tehát folyamatosan kellett neki megértenie a megigazultságnak a témakörét. Mi viszont, amikor megtérünk és újjászületünk, azonnal megigazulunk. Tehát ne keverjük össze az ábrahámi szövetségnek a dicsőségét és az új szövetségnek a dicsőségét. Mert az új szövetségnek a dicsősége, az új szövetség dicsősége nagyobb. Nagyobb az elhívás, nagyobb az áldás, nagyobb az ígéret, és nagyobb és gyorsabb a helyreállító munka. De ő ez példa olyan vonatkozásban, hogy mi is, hogyha a megigazultságban nem cselekszünk, akkor a hitünk nem tud működni. És azáltal működik a megigazultságod, hogy használod a hitedet. Aztán az igazság, az egy másik dolog, hogy a folyamatosan az igazságról igazságra megyünk, és az igazságnak a kinyilatkoztatásába. Tehát Ábrahám olyan vonatkozásban igazult meg, itt ebben az Jakab levelében, hogy ő teljesen elhitte akkor már, hogy amit Isten elvégez benne, az képes arra, hogy a halottakból való föltámadáson keresztül létrejöjjenek dolgok. De mi azonnal, amikor megtérünk, elhisszük ezt a tényt, hogy Isten képes a halottakból föltámadást létrehozni. Tehát a halálból életet. Amen. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a megtérésünknek ez egy alapja, hogy azonnal elhisszük, hogy föltámadtunk a halálból. és nem folyamatosan hiszed el, illetve hiszed azt, hogy ezáltal meg is igazultál, hit által. Azonnali ez, azonnali. Aztán a mélyigazultságnak van egy olyan cselekedete az életedben, amikor elkezd ez a mélyigazultság téged átalakítani, és ebben elkezdesz mozogni. És így teljességre jut a mélyigazultság az életedben. Mondok egy példát. Amikor megtértél, akkor elutasított ember voltál, vagy szégyennel teljes személyiség voltál, vagy voltak benned komoly érzelmi, vagy intellektuális zűrök. És aztán pedig a Szent Szellem fokozatosan állított helyre, így van? Ki az, aki közöttük el tudja mondani, hogy megtérés után azonnal teljesen helyreállt. Egyből Isten teljességében ismerte, az Isten igét is teljességében átlátta, és megértette a mélyigazultságot azonnal. Hát senki. Így teljességre jut a mélyigazulás ilyen vonatkozásban, hogy szép lassan Isten kibontja a jogainkat. Mert amikor megtértünk, akkor nem ismertük a jogaink teljességet, és most sem ismerjük. De van egy jó reménységünk, hogy fokozatosan megyünk, progresszíven, lépésről lépésre. Amen. Ez fontos, ez nagyon fontos. Hogy elhidd azt, hogy a lélek helyreáll, és a mélyigazultság pedig hat a lélekre. Mert az igaz ember hitből él. Szóval, hitnek van egy útja Ábrám életében. Az első út volt, amikor kijött, úgy kezdődött az első útja, hogy hit által kijött Ur-Kezdimből, és engedelmeskedett Istennek, és Isten pedig kinyilvánította neki a mélyigazultságnak az üzenetét. És aztán én egy másik oldalát is meg akarom neked mutatni, hogy aztán a mélyigazulástól elindult, és aztán eljutott Izsákig is. Tehát megszületett Izsák hit által, ígéretből. És van egy harmadik része ennek az utazásának, amiről most olvastunk, zsidókhoz írt levélben és a Jakab levelében, mégpedig az Izsákot fölvitte a Mória hegyéig. Tiszta? Tehát három részre osztottam most Ábrám életét, és mi most az utolsót fogjuk megnézni, hogy mit csinált, és miért volt ott fönt, illetve hogy ennek a részeit bontogatom, nem teljességében, egy-egy összjövetelen. Tehát hit által teljességre jutott Ábrám fönt a Mória hegyén, azt mondja az ige, és Isten barátjának neveztetett Ábrahám. Ez egy fantasztikus dolog, hogy Isten egy mélyebb kapcsolatba lépett Ábrahámmal, mint amit elképzelhetett volna. És azt is el tudjuk mondani itt ebben a történetben, hogy miután Izsákkal együtt volt, vagy úgy is mondhatnám, megszületett Izsák, és hit által örvendezett Ábrahám Sára Izsákkal kapcsolatos élménnyel, hogy hit által csodát tett Isten az életükbe, ez az élmény, ez a tapasztalat, sőt, a kijelentésnek a megerősödése, ez nem volt arra elég Istennek, hogy Ábrahám élete teljességre jusson. Elgondolkoztam ezen? Hogy megkapja Izsákot, megkapja Sárán keresztül a család az áldást, mert ugye ő szülte meg, és nem az égből potyant. És akkor Isten megjelenik neki, és azt mondja, gyere fel a Mória hegyére. És ezt tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy az ember életében mindig vannak olyan szakaszok, amikor úgy érzi, hogy nagyon jó az a hely, ahol van szellemben. És nem veszi észre, hogy az a hely, ahol van, az nem a végleges pozíciója. Tehát ott egy olyan megállóhoz érkezik a szellem élete, amelyben azt gondolja az ember a lelkéből, az elméből, hogy az egy jó hely, ez egy kellemes hely. Élvezi az áldást, játszik Izsákkal. Ölébe veszi és dúdolja neki a valamelyik dallamot. Nem tudom, gondolom énekeltek akkor is emberek. Nem az a pont volt, ahol a teljességre jutott Ábrahám. Mert a hitnek is mindig vannak olyan korszakai, amikor az embernek a szíve egy idő után kiüresedik a láthatatlannak a megragadásából. Nem vetted észre? Úgy érzed, hogy testben vagy, így szoktuk mondani. Érzem, hogy a szívem nem repdes az ige után, nem repdes, hogy újra hit által fölálljak, és bizonyos dolgokat újraépítsek, vagy elkezdjek építeni. Nincsenek úgynevezett célok. Mert megkaptam a célokat. És Isten azt szerette volna, hogy Ábrahámnak egy új célja legyen, egy új kijelentése legyen. Egy mélyebb megtapasztalása. Amikor a szellemi életed determinálódik, vagy lefagy, akkor az azért van, mert a szíved nem hajlandó kilépni újra olyan dolgok felé, amely Isten ígéreteiben nyugszik. Nem akar látni a szíved. Elbizonytalanodik a szív ilyenkor. És ma erről lesz szó, hogy a szívednek fontos erre van megteremtve a belső embered, hogy állandóan kitekintsen a láthatóból a láthatatlanba. A láthatóból a láthatatlanba. És Ábrahámnak egy új hitcélt kellett átugrania, hitpróbát. És elérkeztünk a próbához. Csak ezt még ezt kihagytam, elnézést, fel akartam ezt is olvasni, ezt az igét, hogy lássátok, hogy miről beszélünk. 1 Mózes 22. Amikor Ábrahám elérkezett ehhez a hitpróbához, a hitcselekedethez, teljes meggyőződéssel ment előre, 1 Mózes 22. És lőn ezek után, Isten megkísérté, vagy próbára tevé Ábrahámot, és mondané ki, Ábrahám, és felelt, én hol vagyok? És mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Móriának földjére, áldozd meg ott égő áldozatul, a hegyek közül egyen, amelyet mondánok neked. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, megnyergeli az ő szamarát, maga mellé vevé két szolgáját, az ő fiát Izsákot, fát hasogatott az égő áldozathoz, akkor felkele, elindult a helyre, amelyet néki az Isten mondott vala. A helyre. Tetszik ez a sokszor az ige, annyira jó meg van írva az ige, pláne, hogyha esetleg jól is lefordították, hogy egy-egy szó, egy-egy mondat, rész nagyon sokat tud üzenni. Azért tud a Szent Szellem inspirálni téged, mert egy-egy mondat füzér nagyon erőteljesebben be tudja hozni Isten tervét, akaratát, célját, bátorítását. Harmadnapon felemeli az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig, és ez a gyermek, elmegyünk amoda, imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, feltevé őt fiára, Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tüzet, a kést, és mennek vala ketten együtt. Ez is milyen fantasztikus kép, mennek vala ketten együtt. És árad belőle a hitnek a nyugodtsága, és a hitnek a stabilitása. És szól a Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához. Atyám, azt pedig mondta, én hol vagyok, fiam, és mondta Izsák, én hol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mennek vala ketten együtt. Megint. És mennek vala ketten együtt. Hogy pedig eljutának arra a helyre, megint, arra a helyre, amelyet Isten neki mondott, vala, megépíti ott Ábrahám az oltárt, reárakál a fát, megkötözi Izsákot, az ő fiát, feltevi az oltárra, a farakás tetejére. És kinyújta Ábrahám az ő kezét, vevi a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltott néki az Úrnak angyal az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám. Ő pedig felelt, én hol vagyok. És mondta, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, ne bántsd őt, mert már most már tudom, hogy istenfélő vagy, nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem. És felemeli Ábrahám az ő szemeit. Látta, hogy ímé háta megett egy kosakat, a szarvánál fogva, a szövevényben, oda méne tehát Ábrahám, elhozza a kost, és az áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett, és nevezi Ábrahám annak a helynek a nevét, Jehova Jírének, ezért mondja ma is, az Úr hegyén a gondviselés. És kiáltott az Úrnak angyala Ábrahámnak másodszor is az égből. Én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy egy dolgot cselekedét, és nem kedvezéd a fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged, bőségesen megsokasítom a te magodat, mind az ég csillagait, és mint a fövényt, amely a tengerpartján van, és te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségének kapuját. És megáldatnak a te magodban a föld minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Megtére azért Ábrahám az ő szolgáihoz, és felkelének, és együtt elmentek Beersebába, mert lakozik Ábrahám Beersebába. Amen. Egy pár dolgot szeretnék kiemelni. 14-es verszak. És nevezi Ábrahám annak a helynek a nevét Jehova Jírének, ezért mondják ma is az Úr hegyén a gondviselés. A gondviselés vagy látás hegye. Az Úr hegyén a látás. Az Úr hegyén a látás. Tehát Ábrahám megtapasztalta, milyen látni a láthatatlant. Megtapasztalta, milyen az, amikor hit által valamit cselekszik az ember. Hisz Jakab erről beszél, hogy hit által való cselekvés. Ma az egyházban azért kell a hitről beszélni, hogy az embereknek a cselekedetei hitből legyenek. Ma azért kell az egyházban a hitről beszélni, hogy a cselekedeteket ne vigyük le a psziché szintjére, ne csináljunk a cselekedetekben úgymond gittegyletet, vagy emberi humanizmust, jó szándékot, hanem újra szellemi, spirituálissá váljon az egyházban a cselekvés. Amikor a hitről beszélünk, az egy nehéz téma. Olyan vonatkozásban, mert az egyház nem épült föl a hitnek még a gyermeki szintjére se. Mire gondolok? Arra, hogy nagyon kevés ember tudja elmondani magáról, hogy van az Isten igének ígérete, szava, rémája az életére vonatkozólag. Nagyon sokan megállnak az újjászületés után, szent szemmel való betetekezés után, várják a kegyelmet, a hitnek a működését az életükre, mint egy ilyen amulettet, vagy mint egy ilyen babonás dolgot, hogy megfogtam Isten lábát, megtértem, és akkor majd jön Isten, és az életemet helyreállítja. Hát ez nem így van, nem akarlak téged elszomorítani. Hanem amikor az ember elkezd hitben élni, ő az újjászületés fürdőjében megmosakszik, és a Szent Szellem betölti őt, körülmetéli Isten a szívedet, és újra elkezdesz Istenhez menni, vagy elkezdesz újjászületésből Istent keresni, ez nem a végállomás. Ennél van több Isten országában. És Isten országában, Isten királyságában pedig nem lehet máshogy mozogni, csak hogy látni a láthatatlant. A láthatatlan való mozgás. És van egy jó hírem. Egy. Nem kell nekem meggyőzni arról téged, hogy hitben vagy, mert amikor megtértél, a hitnek a szelleme beléd költözött. Kettő. Amikor megtértél, és hitre jutottál, te teljesen tudatában voltál annak, hogy mit jelent az, hogy hinni Jézus Krisztusban. Lett egy belső bizonyságod. A harmadik pedig, hogy amikor hitre jutottál, akkor tudnod kell azt, hogy mikor vagy hitben, és mikor nem vagy hitben. Tehát nekem nem kell téged meggyőzni abban, hogy hitben vagy nem vagy hitben. Mert amikor megtértél, akkor beléd költözött a hit. És tudnod kell, hogy vannak-e hitcselekedeteid, vagy pszichében, lélekben, értelemben, intellektuális életet éled az életedet. Éled a kicsi szuverén ilyen szubkultúrádat. Vagy pedig engeded azt, hogy az Istennek a szelleme az igén keresztül aktivizáljon téged. Legyenek igék mögött, legyenek kijelentéseid, stb. Amen? Ez fontos letisztázni, hogy a lelkismereted megnyugodjon, meg az enyém is. De hát azt mondja itt az ige, hogy kijelentette magát Ábrahámnak Isten ezzel a néven. És amikor a név kinyilatkoztatás van, akkor azt jelenti, hogy volt egy óriási nagy fordulat egy ember életében. És Ábrahám életében volt egy fordulat, megkapta azt, hogy Istennél lehet látni, ki lehet nyilatkoztatni dolgokat, hogy meg lehet kapni kinyilatkoztatott dolgokat Istennél. Amikor Isten fölvitte erre a hegyre Ábrahámot, akkor azt lásd meg, hogy Isten próbára tette őt, hogy tud-e tovább menni a láthatatlanban. Tud-e ezen az úton tovább mozogni? Amikor Isten deklarált dolgokat Ábrahám életében, akkor neki tudnia kellett, hogy ezek a deklarált dolgok akkor is működnek, amikor úgy néz ki, hogy semmilyen emberi, logikai képességből nem tudja összetenni azt, hogy az hogy fog mégis megvalósulni, amit Isten degradált neki. Még egyszer. Amikor úgy néz ki, hogy Isten valamit degradált Ábrahámnak, és mégis a természetes dolgok úgy néznek ki, hogy az nem tud megvalósulni, ez a próba, hogy mégis meg kellett maradni Ábrahámnak abban a hitben, hogy Isten mégis a degradált dolgot végig fogja vinni az életébe. Ami volt az ígéret. Mert amikor leszúrta volna Izsákot, akkor úgy tűnt volna, hogy megáll. Megáll az ígéret. Mert elpusztította az ígéretet. Van úgy, hogy Isten absztrakt módon jön. Olyan dolgot kér, ami számodra nem biztonságos. Sőt, olyan dolgot is kérhet, ami számára ellentétesnek tűnik. És mégse ellentétes, és amikor átmész rajta, akkor érted meg, hogy az nem volt ellentétes. Ez egy komoly dolog. Hogy azt mondja Isten neki, hogy menjél föl. És ez megtörtént. Hogy vigyél kést. Hármas verszak. Felkelt azért Ábrám jó reggelt, megnyergeli a szamarát, maga mellévevé két szolgáját, fiát Izsákot, fát hasogatott az égő áldozathoz. Felkelt, elindult a helyre, amelyet néki az Isten mondott vala. Mondott neki Isten valamit, hogy hova menjen? Mondta azt, hogy 3 kilométer, 4 lépés, három fa mögött, a kék úton, ahol megjelöltem, ahol Gábriel egy nagy keresztet vésett abba a nagy tölgyfába, aminek az egyik sarka le van hántva, majdnem kidől, stb. Nem voltak ilyen dolgok. Azt mondta Isten, menjél! Azt mondta Isten, menjél! És majd ott megmutatom, hogy mit kell csinálnod. Ez a látás. Elmondom ezt, milyen dolog. Ma, 21. században. Egyik reggel fölkelsz, ne csináld meg. Jó? Tehát ez nem profécia. Vedd el a kocsidnak a sluszkulcsát, öltöz föl, mosd meg a fogad, mosakodj meg, ülj be a kocsiba, és majd megmondom, hogy mikor állj le. Ez ilyen, testvérem. Absztrakt. Elvont. Miért kell oda menni? Miért kell nekem elindulnom? Mit akarsz ott? És én honnan tudjam, hogy meddig menjek? Bemegy egy hölgy, egy másik példa, valamelyik plázába. Bemész a feleségeddel. Megnézi a dresszeket, a nem tudom milyen blúzokat, a nem tudom milyen szoknyákat, vagy mit tudom miket. Felveszi. Nem tetszik, leveszi. Fölveszi, jó? Mondom, jó, nem jó, leveszi. Tudjátok, így gyakorolnak. Ez egy női tulajdonság. Tudja, hogy mit akar? Nem tudja, mit akar. Ő maga se tudja, mit akar. De elmegy vásárolni. Melyik tetszik neki a legdrágább? Fölveszi, az jó. Viccelek. A lényeg az, hogy nem tudja, mit csinál. Azért, mert nincs vezetése. De Ábrahámnak volt vezetése, és tudta jól, hogy megtalálja azt a helyet, ahová Isten, Isten küldte. Bár nem tudja, hova kell menni, de mégis tudja. Ő tudja jól, ha nő lett volna, hogy ott lesz a dressz, vagy a blúz. Mert tudta volna, hogy ott van kitéve a blúz. Ábrahám tudta, hogy hova kell menni. Nem mutatom neked. 4. verszak. Harmad napon felemeli az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről. Látá a helyet messziről. Látá a helyet messziről. Isten azt akarja, hogy olyan dolgokban is tudjunk mozogni, amiben a belső embered teszi a hangsúlyos ámeneket és igeneket az életedben. Nem csak a fejed, vagy a rutinod, a szellemi rutinod. Hogy kilépj azokból a rutinokból, amit eddig megtapasztaltál. Hogy a szellemedre tudj figyelni. Vannak dolgok, amiket nem láttál még eddig az életeddel kapcsolatban. És el akar vinni Ábrahámmal együtt Isten olyan helyekre, ahol messziről meglásd már, hogy ott akar Isten veled közölni valami dolgot. Velem vagytok? Értitek? Így most menjünk az Efézus 1.17-hez. Amikor kilépsz, és azt látod, tudom, hogy nagyon sok dolog van ezzel kapcsolatban, rizikófaktor. Mi, ha nem az Úr mondta? Hány ember már járt a vízen is belefulladt, stb. De testvérek, a hit a nem látható dolgokról való meggyőződés. Ha látni akarsz valamit, mielőtt megcsinálod, az nem hit. Mert a hit az egy meggyőződés arról, hogy tudod, hogy Isten vezet téged. Efézus 1.17. Kétfajta fordítást olvasok. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőségnek az Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek a szellemét az ő megismerésében. Egy másik fordítás, hogy a mi Urunknak, a felkent Jézusnak Istene, a dicsőségnek Atya, annak a bölcsességnek és adja a bölcsességnek és kijelentésnek szellemét nektek, amelyet az ő megismerése nyújt. Az efézusi gyülekezetben úgy imádkozik Pál, hogy miután már újjászülettek és betöltekeztek Szent Szellemmel, lássanak. Értsd meg, hogy amit van, az azért van, mert megláttad hitből, szellemi dolgokról beszélek, hogy mit van. Például kijelentésed van az üdvösségről, az azért van, mert megnyíltak a szemeid. Nem azért van, mert tanultál róla. hanem azért van üdvösséged, mert megnyílt a szemed arra, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halálból. Előtte pedig keresztre ment, érted, értem. Ez látásból van. És Isten akarja, hogy tovább láss. Ahogyan Ábrámnak mondja, Ábrámról szól az ige. És látta Ábrám messziről azt a helyet, ahol Isten majd be fog avatkozni. Ezért találkozott utána Jákve Jírével, mert találkozott az Istennel, aki látó Isten, és aki gondviselő egyszerre. Tudod, hogy miért, a Héber miért engedi meg azt a két jelzőt Istenről, hogy gondviselő és látás Istene? Mert amikor látsz, olyan dolgokat fogsz látni, ha Istentől van, ami a te, az a te javadra van. A gondviselésedre van. Emlékeztek, Jakab mit mond, hogy az atyáról, a világosság atyáról? Hogy semmi rossz nem jön az atyától. Csak ami jó és tökéletes. Kinek tökéletes? Neked. És miért jó? Mert Isten jó. Amen. Föl kell szabadítani ezt a szeretetet, hogy Istenből csak jó jön és tökéletes. Istenből nem tud rossz jönni, és nem tud olyan dolog jönni, ami számodra kár. A próbáknál majd mindjárt megnézzük. Ami Urunk felkelt Jézusnak, Istene, adjon a leleplezés szellemét, és a bölcsességnek a szellemét. Leleplezés és bölcsesség szelleme. Emlékeztek, hogy az egymózás hogyan kezdődik? Hogy ugye ott van a puszta, a kietlen dolog, föld, és azt mondja, hogy Isten szelleme lebegett. Lebegett. Először Isten azt akarja, ez egy nagyon nagy tanulság a szellem életedre, a kenet, az Isten jelenléte akar lebegni. Az abcsával ugyanez történt. Akarja az Isten, azt mondja, Jézus mondja, hogy elküldöm rátok az atyám ígéretét. Ez volt az első. Semmit ne csinálj, várd meg a Szent Szellemet. Ahhoz, hogy láss, az Isten jelenlétére van szükséged. Hogy lebegjen az életedbe a dolog, hogy aztán pedig kikölcse benned a dolgokat. Nem lehet látni a Szent Szellem nélkül. És ez egy szellemi törvény. Az első, hogy Isten küldi a földre a Szent Szellemet. Amen. Ez erről szól Pünkösd. Ne csinálj semmit, először töltekezz be Szent Szellemmel. Ne csinálj semmit, egyház. Először Isten jelenlétével töltekezzél be. Vagy légy Isten jelenlétébe. Vagy állj fejre, nem tudom. A lényeg az, hogy találd meg Isten jelenlétét. És ez a bölcsesség és a kijelentés szelleme. A bölcsesség azért fontos, mert a bölcsesség egy folyamaton visz keresztül. A bölcsesség nem csak a világi bölcsességet tartalmazza, annál több az isteni bölcsesség. Szükség van a világi bölcsességre, hogy sikeres legyél a Földön világi szempontokból. Tudnod kell azt, hogy milyen iskolát kell elvégezned, hisz, ha nem jó iskolát végzel, nem leszel sikeres. Ez ennyire egyszerű, így van? Tudod kell, hogy a világban is vannak célok, amiket földi bölcsességgel is meg kell szerezned. Így van? Tudod kell a gyerekednek ezt átadni, hogy ne iskola kerülő legyen, hanem tanult gyerek legyen. De van olyan dolog az életedre, amelyet nem tudsz megszerezni a földön, ez a mennyi bölcsesség. És ez egy kenet, ez egy erő, hogy lejön az életedre, hogy láss. A bölcsesség a tudás, az ítéletalkotás és a tanácsadás együtt. Tehát Isten azt akarja, hogy a szellem tudást hozzon, ítéletet, ítéletalkotást és tanácsadást. A látás azt jelenti, hogy van tudásod, ítéletalkotásod és tanácsod Istentől. Ez a látás. Így van? Itt felírtam hat dolgot. A második, a bölcsesség, a természet fölötti bölcsesség életvezetést ad, sőt, életértelmezést, sőt, lesz életednek értelme. Nem csak életértelmezést ad, hanem értelmet ad Isten az életedre vonatkozólag. Nagyon sok hívőnek nincs életértelme. Azért, mert nem tudta megragadni azt, ami nincs a láthatóba, csak a láthatatlanba. Nem tudta megragadni azokat az ígéreteket, ami az övé. Sőt, a bölcsesség stratégikus látást ad. Stratégiával mész előre a szellem életedben. Nem vetted észre? A Szent Szellem stratégikus. Nem kapkod. Nem ideges. Nem egyik témáról a másik témára visz. Egy témát akar beágyazni a szívedbe, megmagyarázni, kinyilatkoztatni, hogy annak legyen alapja, fundamentuma, oszlopa. A bölcsesség stratégikus látást, ahogy mondom, és stratégikus döntést akar létrehozni. Ez nagyon fontos, mert Ábrahám hitt abban az Istenben, akiről tudta, hogy stratégikus. Gondolod, x évtized után, két évtized után Ábrahám nem tudta, hogy Ur Kasdímban egy picit mondott neki. Gyere ki a földedről. Emlékeztek el? Családodból. Elmondta neki, hogy mi lesz? Nem mondta. Csak annyit mondott, gyere ki. Ez ugyanúgy. Kilépett az otthonból, és azt mondja, menj arra. Jó. És amikor pedig már évek teltek el, egyet többet adott neki Isten. És végül bevitte őt abba a hatalmas elhívásba, amely az övé, és Krisztusban a miénk is. Szép lassan, fokozatosan. De úgy kezdődött neki is, ahogyan most a Móriahegyi élmény, ugyanúgy az Ur Kasdími élmény, hogy gyere ki arról a földről, ahol laksz. Gyere ki az apád anyád házából, hogy azt mondja, fogd az ingedet, vasald ki, meg a többi dolgodat, amit van, és gyorsan gyere ki, és indulj el. Nem tudván, hova. Tehát vannak döntések az életedben, Krisztusban, amelyekre nem tudod teljesen, pontosan a látást. De hogyha egyre jobban az Úrral vagy, és közösségben vagy, és évek telnek el, meg fogod látni azt, hogyha Istentől volt egy látás, az a te javadra lesz, és jó, és tökéletes lesz az az út, ami mész. És aztán azt látjuk Ábrahámnál, hogy amikor fölmegy Mória hegyére, azt mondja a szolgáinak, elmegyek Istent, itt a Károliban nem jön ki, Istent imádni, szó szerint. Tehát tudta jól, hogy ott lesz Isten azon a helyen. És találkozik az Isten imádata, Isten keresése, Isten keresésében az Istennek a jósága. Miért? Mert tudta, hogy Isten stratégikus, volt bölcsessége. Tudta jó, hogy eddig is vele volt, és ezután is vele lesz. De ez hitkérdés, ez bizonyságkérdés, ez belső bizonyosságkérdés. Nem volt bizonytalan, azonnal, nem furcsa, azonnal fogta a fákat és fölhasogatta. Nem kérdezett vissza már. Biztos, hogy ott leszel? Emlékeztek, amikor megjelent neki a 1 Mózes 17-ben, és mondja neki Isten, hogy lesz magod. És mi lesz az én magom? Hát hogy? Hogy fog ez történni? Kérdezi. Itt nem kérdez semmit már. Itt csak engedelmes. Isten ideig akar téged elvinni. Hogy ilyen biztos döntéseid legyenek. Amikor jön a bölcsesség, képzeld el, hogy értelmet kapsz Istentől, értelmes ember leszel. Angolul ez ugyan smart people. Értelmes, ügyes, találékony ember. És jellemformálás jön ezzel. Jellemformálás. Minden bölcsességnek a megnyilatkozása az Istenből karakterformálás. Nem tudsz úgy bölcsességgel hadonászni időzőjelben, Isten jelenlétében lenni, hogy ne alakítana át téged. Karakter formáló a bölcsesség. Ugyanis bizonyos dolgokat levág, és bizonyos dolgokat odaad. Csak mutatom, hogy miért kell a bölcsesség szelleme. Integrálja a tudást és az erkölcsöt a bölcsesség. Nincs olyan, hogy a bölcsesség szelleme ne hozna jellemformálást, tehát a tudás önmagában össze van vegyítve, egyszerre hozza csoda, a bölcsesség szelleme csodát hoz létre, az integritást, az egységet, az erkölcsi egységet is. Fantasztikus. Mire Ábrahám végzett a Mória hegyével, barátjának mondta Isten őt. Ezt ugye nem kell megmagyaráznom, hogy Isten azért nem nagyon szoktam mondani az embereknek, hogy a haverom vagy, vagy a barátom. Ez aztán karakter. Olyan fokú áldás hoz a bölcsesség szelleme, hogy mások is a saját javaival, vagy javainak, vagy mások jólétének a szolgálatába tudod állítani célként a bölcsességet. Hogy egyszerűen a bölcsesség szelleme által tanácsolni tudsz másokat. Emlékeztek Dávidnak a fiára? Salamonra? Azt mondja az Istennek, hogy adj nekem bölcsességet. És ezen gondolkoztam a héten. Hogy ez miért tetszett ennyire Istennek? Azért, mert tudta jól Dávidtól, az apjától, hogy mindenhez mennyei tudás kell. Kinyilatkoztatás. És az apja ezt beléverhette, hogy fiam, mindent megcsinálhatsz, bármit, de ha nem a mennyből csinálod, abból baj lesz. És elmondhatta neki Uzzát, hogy nem lehet testből hozzáérni Isten munkájához. És elmondhatta neki Dávidnak a többi fiának a horror történetét, amikor testből akartak valamit, hústestből. És nem értették a kenetnek a titkát, a kenetnek a működését, az elhívás, stb. És hiszem, hogy akkor még Salamonon istenfélem volt, és azt mondta, nekem nem kell semmi. Én láttam apámnak annyi vagyont, annyi aranyat, annyi részt, annyi szolgát, annyi bölcsességet, annyi dicsőséget, stb. Uram, nekem csak egy dolog kell, a bölcsesség, mert ha apám túlélte, én is túl akarom élni ezt az egész istenkeresést. Biztos vagyok benne, hogy azért tetszett ennyire Istennek, mert szívéből kérte a bölcsességet. És nem azért kérte a bölcsességet csak, hogy maga számára legyen tudás, információ és javadalom, hanem azért, hogy tovább tudja, ebből tudjon kormányozni, és át tudjon folyni rajta a bölcsesség, a tudás, a mennyei zsargon, a mennyei rutin az egész Izraelre, hogy az Izrael fölnövekedjen, és még nagyobb áldásba vigye be Izraelt, mint az apja Dávid. Ámen, tudsz erre mondani? Mert egy vezetőnek nem az a feladata, hogy ő maga egy gyönyörű házban lakjon, hanem egy vezetőnek benne van a küldetésében az, hogy másokat is bevigyen abba a küldetésbe, amiért ő ott van. Így van? És abba a küldetésben sikert akar látni. Láttál már olyan KFC igazgatót, aki azért hozta létre a KFT-t, hogy egy csődbe vigye a céget? Nem láttál ilyet. Ilyen ember nincs, aki azért csinál KFT-t, hogy csődbe vigye. Azért hozunk létre KFT-ket, azért hozunk létre vállalkozás, hogy sikerre menjen a vállalkozás. Ehhez nem kell nagy bölcsesség. A következő, amit Pál mond, hogy az ő megismerésében, tehát ez mindez csak Krisztusnak az intim szférájából árad, Isten jelenlétében. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok idáig. És adja nektek a szívnek megvilágosított szemét, hogy tudhassátok, micsoda reménységre hívott ő el. Ez az első dolog. Látod? Nem tud dolgokat, ha a leleplezés vagy a kijelentés szeleme, vagy pedig a bölcsesség szeleme, párban dolgoznak ezek ikrek, ez nem mutatja meg. Nem lesz reménységet. Nem lesz reménységet. Mi a reménység? Egy természet fölötti erő a mennyből. Ez a reménység. Halleluja. Arra siket a szántó. Megtértél, újjászülettél, de a reménységet azt nem kapod azonnal. A reménységet kinyilatkoztatás alapon látod meg. Mi a reménység? Definiáljam. A reménység elvársz dolgokat a mennyből. Hogy Isten valósítsa meg. Ez csoda. A reménység az csodavárás. Hogy olyan dolgok, amik természetes szinten nem tudnak létrejönni, természetfölötti segítséggel, isteni beavatkozással, természetes dolgok átalakuljanak, hogy megváltozott dolgokat lásson a szemed. Ez a reménység. Szó szerint úgy lehet mondani, röviden, szinonímaszok példaképpen, elvárás. Sőt, én jobban szeretem azt a szót, bevárás. Elkezdek levárni, bevárni dolgokat Istentől. Ez a reménység. Elhanyagolt dolog a reménység az egyházban. Holott három örökkévaló dolog van, Pál mondja az 1 Korintus 13-ban, a hit, a remény és a szeretet. És a remény is ott van, ami örökkévaló. És mondok még nagyon jó fontos dolgot, hogy az hit és a remény az együtt akar dolgozni. Együtt. Együtt. Tehát ahhoz, hogy az életedre vonatkozólag reménységgel teljes cselekedeteid legyenek, ahhoz látás kell. Héberül a remény, kötél. Összeköt a mennyel Isten a reményen keresztül. Most adok neked reményt, kötelet, hogy átláss. Átláss. Hogy legyen reményed. Várj el dolgokat. Egy gyereknek ezt nem kell mondani. Mi az a remény? Csak mondd ki, karácsonykor kapsz egy PS4-et. Ha ezt megcsinálod otthon, idehozhatod a gyerekedet, és ő fog tanítani bennünket, milyen a remény. És ő el fogja mondani. A remény olyan, hogy amikor lefekszel, azon gondolkozol, milyen játékod lesz a PS4-hez, melyik CD-t. A remény olyan, hogyha reggel fölkelsz pizsomába, tudjátok, az olyan, hogy azzal kelsz. Sőt, a remény olyan, hogy álmodol vele. Teljesen azt látod, hogy kint esik a hó, sül a kacsa meg a halászlé illata, egybe megy, és egyszerűen olyan a remény, hogy az illatok is ott vannak már, és ott van apu mosolya, és látom, hogy kibontom, és a PS4-et megfogom. Így van? És azt érzem, azt is mondja a fiad, hogy a lányod, hogy az új begyeim lüktetnek. Ez a remény. A remény izzóvá teszi az életedet. Azt mondom, jövő hét szombaton a táborba Isten meg fog jelenni. Aztán megmondja más is. Mondjuk százan már azt mondják, hogy ott meg fog jelenni az Úr jelenlétet. Nagyon dicsőségesen. Azt hiszem, hogy nem fogsz elkésni. Előző pénteken megnézed a telefonod, biztos csörög? És ha azt mondaná Isten, hogy 10:00-kor jövök, akkor te már 9:00-kor ott lennél. Biztos vagyok benne. Mert van egy pár szükséged, és reménységet kapsz arra, hogy Istennel, ha találkozol, akkor Isten meg tudja adni a szükségedet. Mert van egy Isten képed Istenről. Adja meg nektek a szíveknek megvilágosított szemét. Megvilágosítja a szíved szemét, hogy láss. Tehát vannak dolgok, amiket látnod kell, és már készen vannak. Halleluja. Halleluja. Ha a szem megnyílik, a szemed irányít. Ez így van a testből is. Bevisz egy gyereket, nem tudom, volt ilyen pillanatot nekem, egyszer volt egy, kinéltem nagyon-nagyon messzi galaxisbe, és bementem egy játékházba. Hát akkora volt, mint a, nem is tudom elmondani, hatalmas, tényleg. Mint egy nagy CBA, vagy egy nagy spárár, Interspár. Az csak játékkal volt tele. És volt egy hibám, elvittem a fiamat. És ott minden. Az összes Walt Disney figura, az összes kicsi, nagy, közepes. Piros, fehér, kék. Az összes fajta matchbox. Kicsi, nagy, közepes. Minden. Elektromos autó, elektromos motor, elektromos hegedű, elektromos nem tudom mi, helikopter, minden. Onnan nem jössz ki, csak úgy, ha veszel valamit. Ha látsz valamit, akkor megnyílt a szemed. És az irányítani akar téged. Hitben élni azt jelenti, hogy megnyílik a szemed, hogy milyen képességek vannak számodra. Miért a remény nem képesség? Nem képesség a remény? Oda tudja adni az új alkotmány a reményt neked? Nem. Tud Isten reményt adni neked? Tud. Ha képességed van, akkor látást megragadtad, és akkor már a látás megfogant benned, ha van képességed szellemben. Ugyanis a remény képesít. De ugyanígy más szellemi dolog is, ami Istenben van, Istentől jön. Hogy világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudjátok, látod? Tudsz dolgokat. Látod, hogy a szemen keresztül jön be a tudás? Amit látsz, arról lesz információd. Csak várom, hogy lehessen. Itt most némelyiket elvesztettem, némelyikőtöket megnyertem. Itt vonalszakadás van. Filmszakadás. Értsd meg, hogy te így vagy megteremtve. A keserűség is ad egy látást. És a természet fölött is ad egy látást. Jákve híre. És ahol van a látás, ott van a gondviselés. Ha te a földben bízol, a világi javakban, onnan várod az a segítségedet. Mert te csak odáig látsz, hogy mit tudsz elérni a földön. Nem voltál még ilyen állapotban? Kerestél munkahelyet, és hát beadtad pár helyre a önéletrajzodat, valahol majd fölvesznek. És akkor Isten szólt neked, hogy te ne abba bízzál, hogy valahol fölvesznek majd, esetleg az adottságaidat átnézik, átszkenelik, és akkor majd valaki rájön arra, hogy te vagy a legalkalmasabb ember, hanem hogy azt mondta az Úr, figyelj, majd én adok neked munkahelyet. Ne a földben, a világban bíz, és akkor jött a hit, egy pici ér, elindult, egy pici éren keresztül, jött, és aztán folyóvá vált, hogyha hittél benne. Annyira magabiztosnak kell lehet lenni utána már, hogy elmész egy állásinterjúra, és valaki azt mondja, figyelj, akkor ezt odaadjuk az állást, ha holnap kezdesz. És te azt mondhatod, hogy hát köszönöm szépen, nagyon kedvező az ajánlat, megfontolom. Mert érzed belül, hogy az nem biztos, hogy a tiéd az az állás. Az én nekem voltak olyan döntéseim, amikor azt mondta, persze, ámen, halleluja, jövök, jó, holnap, jó, jövök. És aztán elkezdtem a munkát, és nem az enyém volt, éreztem. Ezt nem kellett volna csinálni. Mert nem volt rálátásom, nem engedtem, hogy a szívem lásson. Ezért imádkozik Pál. Világosítsa meg értelmetek szemeit, vagy úgy lehet mondani a szívetek szemeit, vagy a szellemetek szemeit, mindegy, hogy fordítjuk, tudod, miről van szó. Tudd, mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Na ez már komoly páli fordulat. Adja meg nektek a szívetekben látásként, ugye, micsoda reménységre hívott ő el, hogy mi gazdag dicsőségű a tőle adandó örök rész a szentek között. Most durvulok, jó? Ha nem látod, hogy mi az örökséged, nem tudsz benne mozogni. Bocs, ez fájt. Tehát nekem is. Ha nem látod az örökségedet, nem tudsz mozogni benne. Csinálsz egy adásvételi szerződést, és tudnod kell, hogy abban a lakásban mi van, és mi nincs. Úgy csinálod az adásvételi szerződést. Így van? Hát ha van ennyi eszed, hogy lakást veszel, vagy telket, akkor megnézed, hogy mit veszel. Nem? És aztán megnézed, és aztán elkezdesz alkudni arról a telekről. Na most te miért gondolod azt, hogy a mennyi dolgok, azok mások, mint a földi dolgok. Azt gondolod, hogy Isten úgy fog dolgozni, hogy nem veszi számításba azt, hogy téged érdekel-e, vagy nem érdekel, hogy mit kaptál? Mondok valamit. Isten gyűjti a vagyont számodra. Félreteszi minden hónapban 5000 forintot neked. Eljön a pillanat, mikor megtérsz. Beköszön Isten, újjászületsz, és el akarja mondani, hogy mennyi gyűjtött neked. Nem? Miért gondolod azt, hogyha Isten egy jó atya, hogy nem gyűjt neked dolgokat, hogy amikor megtérsz, akkor odaadja azt neked, miután fölnőttél, és hitre jutottál. Mi az örökség? Egy jog ahhoz, hogy birtokba vegyél dolgokat, javakat. Ez az örökség. Ha azt mondod, és most ez a második durvulok. Ha azt mondod, hogy engem úgy áldjon meg Isten, hogy én nem akarok tudni semmit, nem kell ez a sok kijelentés, tudás, nem kell az egész. Szeressük az Urat, mert jó. És majd minden jön magától. Hát ezzel Isten nem tud meghatni. Mert fölépített téged úgy, hogy újjászült, és hogy használd a szívedet. Mert minden, ami bejön az életedbe, ezt szeretet által munkálkodó hitből van csak. És Isten miattad, és én miattam nem fogja megváltoztatni a szabályokat. Ez örökkévaló rend. Mert Ábrahámot követjük, és nem az egyházat követjük. Szó szerint úgy van, hogy kövessétek Ábrahám nyomdokait, hogy sorba álljatok, és meneteljetek, mint a katona. Van egy ilyen magyar közmondás, hogy fizetsz, mint a katonatiszt. Most ugyanúgy jársz, mint a katonatiszt Ábrahám nyomdokain, aki hitáltal vett el az örökséget. És mondok még valamit. Aha, ha te nem tudsz az örökségedről, az azért van, mert az ördög a sötétségen keresztül megvakította a szívedet. Ha éveken keresztül hallgatod az igét, és mégse tudsz az örökségedről. Az Efézus 6-ban van egy szellem, egy gonosz angyal, aminek az a neve, e világ sötétségének világbírója. E világ sötétségének világbírója. Tudod, hogy mi a feladata? Hogy elvakítsa a hitleteneket és a hívőket, hogy ne lássanak. Egyházakat, mozgalmakat, hogy ne lássanak. E világ sötétségének világbírója. Elvakítja a szíveket ez a szellem. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudd, mi az elhívásod reménysége. Na most akkor visszafelé. Ha nincs reménységed, nem lát a szíved. Vagy látott a szíved, de sötétté vált. Kemény, mi? Megyünk tovább. Higgyétek el, magammal is így beszélek. Mi az ő öröksége? A szentek között, és annak a dicsőségének a gazdagsága. Ráadásul az örökség nem csak örökség, hozzáteszi Isten szelleme Pálon keresztül dicsőséges és gazdag. Nálad is így van írva? Hogy nem a GDP-je ennek az örökségnek nem hasonlító, összehasonlítható egyetlen egy ország GDP-je sem. Mert mennyi dicsőség és mennyi gazdagságról beszélek az örökség vonatkozásában. Tehát az az értékítélet, ami volt, azt Isten meg akarja változtatni az életedben. Hogy az örökséged, az egy fantasztikus dolog, amelyet szájjal, magyar mondatokkal, vagy bármilyen nyelvnek a mondataiban nem lehet körülírni, kellő tisztelettel, hogy mekkora nemesség és dicsőség van, és fajsúlyos ez a dolog, hogy dicsőséges és gazdag ez az örökség. Tehát vannak dolgok még az életedben, amik nincsenek behozva a mennyből a földre. Vannak dolgok, most valaki ezt nem hallotta, meg direkt miattad mondom még egyszer, mert nem azért vagyok itt, hogy prédikáljak, hanem azért, hogy átadjak. Vannak dolgok, amiket nem látsz, de ott van. És az az örökséged. És azért, mert azt mondod, hogy örökös vagy, az még nem jelenti azt, hogy tudsz is élni vele. Tudod, hogy miért? Mert én oda mehetek valakihez, és azt mondom, figyelj, itt az örökséged, és te mondhatod arra, hogy konstatálhatod, hogy fantasztikus. És nem nyújtod ki a kezedet. És meg is három igét hozol is, hogy miért ne nyújts ki. És úgy megyünk el a földi pályafutásunkon, hogy az a három ige az likvidált bennünket, rosszul értelmeztük, és majd fölmegyünk a mennybe, és akkor majd Istennel találkozunk, és el fogja mondani az Úr. Itt meg ezt csináltad. Nem tudtam mit csinálni. Te azt mondtad, hogy az a jó. Hát jó. És megmutatom, hogy mit lehetett volna. És még nem is az anyagi dolgokról beszélek. És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének munkája szerint. Hoztam egy másik fordítást direkt, ezt a... Mennyire felülmúl mindent az ő nagy hatalma a mi életünkben. Vannak dolgok, amiket még elvárhatunk Istentől? Hatalom, erő. Akik abban a mértékben hittünk, ahogy az ő erejének uralkodó hatalmát a felkent életében munkálkodni láttuk. Komplikált a mondat, egyszerűsítem. A hatalom egyenesen arányos a hittel, amilyen mértékben hiszel, úgy árad a hatalom, és amiképpen látod a felkent életében a dolgokat, ezt az uralkodó hatalmat, úgy jelenik meg az ember életében. Ezt megmagyarázom az igéből. Emlékszel a százados szolgájára? Velem vagytok? Itt vagytok? Mindenki olvasta? Jó. Azt mondja, a százados először küldi a törvénytudókat Jézus Krisztushoz. Elmondja nekik, hogy mit akar, és a törvénytudók elmondják Jézusnak. Miért csinálta ezt a százados? Mert ismerte Istent, hogy a szavával teremtett mindent. És ahol Isten szava megy, oda megy Isten karaktere. Ahova Isten szava megy, oda megy Isten is. Ezt Szent Szellemmel megkapja Jézus. Van egy ember, aki hisz Isten beszédében. Azt mondja, oda megyek. Megmozgatja Jézust. Figyelj, nehéz volt Jézus megmozgatni, hidd el. Jézus nem ugrált, nem ugra-bugra volt. Hogyan megyek? Hogy nem mennék? Szent Szem szólt neki. Ez az ember tudja a hatalomnak a miben létét, az egésznek a lényét, hogy hogyan működik a dolog. Utána mondják neki, nem kell odajönni, elküldi a szolgáit. Ezzel kifejezi a százados, a barátjait küldte a szolgáért, így helyesebb, hogy nagyon-nagyon közel álló az a szolga az életébe. És Jézus ráveszi arra, hogy szóljon. És Jézus megdöbben, Jézus ezen, hogy ez az ember irányít engem. Érted? Mert tudta jól, ha valaki a barátait küldi a saját rabszolgájáért, az nagyon szereti azt az embert. És nem csak önmagában a hatalom lényegét értette meg, hogy Isten beszél, és létrejönnek a dolgok, hanem Isten szeret, beszél, és létrejönnek a dolgok. Tehát az, amikor te a barátaidat, a legjobb barátaidat küldöd valahova, akkor azzal kifejezed azt, hogy valami nagyon bizalmas dologról van szó, és nagyon fontos dologról. És nagyon nagy szükségben vagy. Nem így van? Amikor a feleségedet küldöd valahova, én vittem ma meghatalmazást, nem ma, szóval ezen a héten, több helyre, akkor megnézték az meghatalmazást, bárhol voltam, azt mondták, hogy jó, rendben, mit szeretne? Úgy beszéltek velem, mint hogy a feleségemmel beszélnének. És Jézus ezt látta, hogy egy rabszolgáért mit meg nem tesz ez az ember. Mert volt látása. Mit mond utána Jézus? Ekkora hitet nem láttam sehol. Volt látása. Tudta jól, hogy ez az ember nem csak hisz, hanem szeret is. És tudta jól, hogy ha meglátja ezt Jézus, amit tesz a rabszolgájáért, meg fog indulni. És megindult. Megindult. Mert nem látott ilyen embert, aki hatalomba van, felismeri, hogy van nála hatalmasabb, nem zsidó, mégis oda mer menni, és ennek ellenére még azt sem kéri, hogy jöjjön oda, mert tudja jól tisztátalan a lakása, mert nem zsidó, pogány, nincs megtisztítva a lakása, betartja a törvényt, és még ennek ellenére odaküldi a barátait, a legfontosabb cimboráit, a legintimebb barátait, akiről tudja, hogy ugyanazt fogják elmondani, mint ő, és aztán pedig Jézus látja ezt a szituációt, és azt mondja, menjetek, meg lesz gyógyulva, mire hazaértek. És ez az a lényeg, a látás. Ha látsz, akkor te mozgatsz dolgokat. Ha látsz, te mozgatsz dolgokat. Mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk? Látod? Most figyelj, most olyan dolgokról beszélek, ami isteni dolgok. Ha most azt mondod, hogy Lajos, amit mondasz, az elképesztő. Tényleg így van. Hát ez az, hogy számomra is ezt hozza létre. Elképesztő. Ha látsz valamit Istenben, és az valódi. 20-as verszak. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Képzeld el, hogy a föltámadás által, hogy arról elmékedsz a föltámadásról, akkor meg tud nyílni a szemed arra, hogy Isten mire képes az életeddel kapcsolatban. Nem mondom azt, hogy 3 lépés, nem mondom az 5 lépés, nem mondom a nem tudom micsodát. Azt mondom, hogy az Isten igéje mond, hogy a föltámadásban való hit, a föltámadás megértése az, megnyitja a szemet. Csak úgy kérdezem tőled, Ábrahámnál mit láttunk? Miben hit? Hogy Isten képes föltámasztani a fiát. Ezért nyit meg a szeme. Mert eljutott odáig, hogy Istennek van képessége. Istennek van hatalma. Az a neve, hogy el, hatalmas, hős, erős, legnagyobb, leghatalmasabb Isten. Ha te nem hiszed el, hogy a te Isten a leghatalmasabb, akkor nem fogsz tudni az ő képességeiből profitálni.